Vendégeink a stúdióban Bauer Tamás közgazdász és Németh György közgazdász szociológus, a telefonszámunk 483-26-26. A maradék 10 percben olyan állításokat, illetve ellentétpárokat mondok, amelyek furcsa módon a vitákban pro és kontra is elhangzanak különböző variációkban, igennel és nemmel. És kérem, hogy mondják el a véleményüket, egyetértenek vele, igaznak tartják, vagy nem. Az egyik ilyen állítás, amit az egyik oldal azt mondja, hogy nem változik semmi, marad az egy biztosító, csak több pénztár lesz. A másik oldal pedig azt mondja, hogy itt alapvetően megváltozik minden, mert hát ugyan több pénztár lesz, és ebben magánbefektetők fognak részt venni, és ilyen rendszer nincs még egy Európában, amit mi kitaláltunk, Németh György.
Az európai rendszerek rendkívüli módon különböznek, mindegyik sajátos, tehát nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy ilyen valóban nincs. Ettől még nem okvetlenül kell elhibázottnak lennie.
De az, hogy egy biztosító és több biztosító, vagy egy pénztár, vagy több pénztár, ez mit jelent az ön értelmezése szerint? Ez egy alapvetően több biztosítós rendszer, vagy ez egy alapvetően egységes szolidaritási elven alapuló egy biztosítós rendszer?
Ez egy szómágia, amit a politika használ a maga érdekeinek megfelelően. Ezt tekintsük több biztosítós rendszernek. Én úgy fogalmaztam itt a műsor első negyedében, hogy minden feltételt kívülről határoznak meg. Attól ez még biztosító, csak éppen nem végez a szó klasszikus értelmében biztosítási tevékenységet.
Emögött a szavakkal való játék mögött egy valódi különbségtétel húzódik meg. Azért mondják azt politikusok, hogy ez nem több biztosító, mert az egyes pénztárak nem a saját ügyfeleik járulékából finanszírozzák a saját ügyfeleik gyógyítását, hanem a járulékokat egy központi kalapba fizeti be mindenki, és abból aszerint kap pénzt a saját ügyfeleinek a kezelésére, hogy milyen ügyfélköre van. Tehát ilyen értelemben abszolút igaz, hogy az országos kockázatközösség megmarad. Ezt még kiegészíti az is, hogy a nagy kockázatú, nagy összegű beavatkozásokat, kezeléseket ráadásul még ezen túl is egy központi kasszámotik. Tehát ilyen értelemben igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez nem egy több biztosítós rendszer, egy biztosítási közösség és kassza marad meg, és ezen belül több pénztár működik. Ez igaz.
Ugyancsak elhangzik az érvekben, erről részben már beszéltünk, hogy a magántőke megjelenése a profit logikáját viszi bele ebbe a rendszerbe, ami abból a szempontból érthető, hogy nagyobb hatékonyságot kér a rendszertől, de hogy a profitot máshogy nem fogja tudni majd elérni a biztosító betegek kárára, a szolgáltatások csökkentésével, várólisták előidézésével, várakozással vagy válogatással a betegek között. Egyetértenek-e ennek az állításnak a különböző oldalaival?
Én azzal egyetértek, hogy a magántőkével a profit logikája jön, csak azzal nem értek egyet, hogy ez baj. Mert mi a profit? Az árbevétel és a költségek különbözete. Mi a profit logikája? A profit logikája az, hogy a költségek ne legyenek megengedhetetlen, szírozhatatlanul magasak. A kérdés csak az, hogy a profit elérését azt hogy milyen válogatás nélküli költségcsökkentéssel érjük-e el, általában a profitorientált vállalatok nem így szoktak működni.
De erre azt mondják, hogy az egészségügy
az egészségügyben sem így szoktak működni. Az egészségügyben sem így szoktak működni, hanem úgy szoktak működni, hogy megválogatják azt, hogy honnan és milyen dolgokat rendelnek meg. És ugyanazt az ellátást igyekeznek olcsóbban biztosítani azzal, hogy jobb és hatékonyabb helyről rendelik meg a szolgáltatásokat.
És magyarul azt mondja, hogy más módon nem lehet ezt a hatékonyságot belevinni a rendszerbe. Megfordítva azt is mondhatnám, hogy akkor ezt a profitot, ha valaki ezt a hatékonyságot előteremti, az bizony még az ellátásokra lehetne fordítani.
Hát, hogy
valaki ezt a hatékonyságot a magántőkén
kívül... Persze, az sem, hogyha a fejlesztésre fordítják, ugye? Ugyanis a gazdaságban is, meg mindenütt a profit nagy részét, zömét fejlesztésre fordítják.
Profit logika.
Itt a legnagyobb a különbség kettőnk között. A nagyobb hatékonyság egy egészségpénztárnál azt fogja jelenteni, hogy egy nagyon komoly fejlett informatikai rendszerre alapuló, nagyon fejlett, nagyon komoly, nagyon szigorú ellenőrzési rendszert működtet, esetmenedzsment rendszert működtet, a biztosítottjának...
Eddig nincs baj, ugye?
Egyáltalán nincs baj.
Jó.
A biztosítottjának panaszait általa észlelt panaszokat a felügyeleti hatóság felé továbbítja, és nem hagyja, hogy ezek a panaszügyek elaludjanak. Ha itt beleütközik abba a felső határba, amit teljesítményben el lehet érni, akkor érvénybe lép a tervez ösztönző hatás, aminek egy vonatkozásáról nem beszéltem. Amiről beszéltem, az az, hogy hatást próbál gyakorolni a biztosítotti állomány összetételére. A pervez hatás pedig, hogy a piacon lévő szereplők közötti együttműködés kialakítja, hogy valójában egyfajta kollektív monopóliumként működjenek, és valójában ők szabályozzák, ők írják elő, ők diktálják le saját szabályozásukat a kormányzatnak, és ebben a pillanatban ez egy járadékvadász konstrukció, ahol jár a működési költség a résztvevőknek, jár a törvényesen megengedett profit, a közgazdasági járadékvadászattól abba különbözik, azért némileg meg kell dolgozni. Én ezt egy veszélyes közgazdasági szituációnak érzem.
Az én bajom ezzel, annyiban vitatom ezt, hogy mondjam, ez a fajta néhány nagy vállalat összefog és kényszerhelyzetbe hoz az államot, ez ott működik, ahol a dolgok nem az emberek szeme előtt történnek. Például az autópályaépítésben. Ott ez megvalósult. Ott viszont, ahol a partner a milliónyi kis ember, mint például a összesen három mobiltelefonszolgáltató között, ott ez nem tudott megvalósulni. Ott megvalósult a verseny, és levitte azokat. Itt pedig javítani fogja a teljesítményeket.
Itt meg ugye az is elhangzik, hogy persze a törvényben garantálják, hogy nem utasíthat el beteget a magánbiztosító, de hogy ennek megvannak a nagyon finom eszközei a magánbiztosítási szakmában, hogy a nem idézőjelben mondom, nem kívánatos betegeket azokat szépen
elpaterolják
a biztosítótól. Tehát nincs ügyfélszolgálat ott a rossz településen,
ahol... Igen, csak ez a rendszer úgy működik, hogy még érdekelté is teszi őt, mármint a pénztárt. Abban, hiszen a fejkvóta rendszer, meg az, hogy, hogy a valóban súlyos kezelések, azok kikerülnek az egyes pénztárak finanszírozásából. Tehát ez az érdekeltség, mert nem működik.
Tehát nem állhat elő, hogy végül az állam, vagy hát mindannyiunk nyakán, most idézőben mondom, maradnak azok.
Nem tudnak a mindannyiunk nyakán maradni, mert hiszen csak ilyen vegyes tulajdonú pénztárak lesznek Magyarországon, és akik azt gondolják, hogy így fog működni, szerintem nem így fog működni, azok ezt gondolják valamennyi pénztárhoz, és mindenki marad valahol, tehát nem stimmel ez a dolog.
Németh György.
Nézzük a magánnyugdíjpénztárak történetét, szintén kötelező tagság van, aki belépett, nincs visszaút, valójában nagyon kevéssé hatékonyak, nagyon kevéssé átláthatók, egyfajta szimbiózis alakul ki a pénztárak és a felügyeleti hatóság között. Valójában a hozamok, a hivatalosan bejelentett hozamok a valóságosnál 1,5%-kal nagyobbak. Egy érdekeltség nem teremtődik, hogy ennek a kérdésnek pontosan utána menjen. Mindenki jól él ebben a rendszerben, a magánnyugdíjpénztárak vezetői és tulajdonosai, és az őket felügyelő hatóság. Nagyon félek, hogy ez fog leképeződni az egészségünkben.
De itt ehhez kapcsolódik, amit különböző, vagy még egy állítás, amit szeretnénk mondani, hogy egyrészt ez a rendszer drágább lesz abból adódóan, hogy több a biztosítósabbak a működési költséget, egyet értenek ezzel, vagy sem.
A működési költségek drágábbak lesznek valóban, mint hogy általában.
Amit nekünk kell megfizetni.
De ennek az eredménye az, hogy ugyanakkor ennél lényegesen többet meg tudtak állítani azoknak a fölösleges költségeknek, azoknak az elcsalt költségeknek a megszüntetésével, amelyek ma a magyar egészségügyet, főleg a kórházi rendszer messze menő helyen lesz.
És hogyha jól értem, ezzel nem értek egyet, Németh György.
Nem, ezt ő is mondta.
Elfogadom azt, hogy nőni kell a költségeknek, elfogadom azt, hogy embereket kell felvenni, és különböző ellenőrző informatikai apparátusokat kell kiépíteni.
Hogy mondjam, rendszer,
erre egy példát. Az OEP-nek már nagyon kiváló informatikai apparátusa működik, minden tudnak, varázslatos, csak éppen operatív napi munkához nem használható az informatika, mivel rendelkeznek.
Az is elhangzik, hogy a magántőke majd a másik oldalon is, tehát a szolgáltatóknál is megjelenik, és akkor ugyanaz a magántőke ráadásul, tehát így a rendszerből több helyen ki tudja venni a pénzt. Magyarul kórházakban, ellátó intézményekben is megjelenik. Ez a veszély megvan-e az önök véleménye szerint?
Pavel Tamás. Szerintem nincsen. Nem azt mondom, hogy abszolút nincsen.
Mert ugye ez nem kell ugyanaz a tulajdonos, hanem lehet baráti, offshore kapcsolat, stb.
Hát, kérem szépen, ahol emberek élnek, meg akarnak élni munkájukból, meg akarnak élni a tevékenységükből, ott kétségkívül ez az elem is szerep.
És hát ugye a másik oldalon meg azért mégiscsak az állam vagy az adófizetők.
Csak állnak, ennek egyetlen ellenszere van, és ez a verseny. Meg a nyilvánosság ellenőrzése. Most ez egy olyan terület, ahol a nyilvánosság minden nap jelen van. Tehát nem fog ez menni. Mármint ilyen
visszaérzésének tartanám azt, hogyha a biztosítók az szolgáltatások oldalán is tulajdonosok lennének. Engem megnyugtatna az, hogy ez a kapcsolat ne jöjjön létre. A következőtől félek, hogy bizonyos jól fizető szolgáltatásokat kivinnének erre a helyre, és ott realizálnák a profitot, akkor inkább maradjon meg már az általános kórház konstrukció, és ne legyen módjuk arra, hogy ezt az eszközt alkalmazzák.
De ez ma is létezik, ma is van ez, hogy bizonyos tevékenységek kiválnak önálló magánvállalkozásként, tehát nem függ össze a biztosítási reformmal.
És az azért, ami hát azért ennyire kategorikusan nem hangzik el a javaslat támogatóinak oldaláról, de azért burkoltam benne van, hogy a hálapénzrendszert ez majd meg fogja
szinteni. Nem, ez elhangzik. Ez elhangzik.
Nagyon nyilvánvalóan
én,
nem.
De én ezt mindig elmondom.
Folyamat,
én ezt mindig elmondom.
Elmondja, de
az nem azt mondom, hogy...
Szóval eltünteti el hálapénz.
Hosszabb távon csak ezt tudja eltüntetni. Mert a biztosítási reform teremt olyan helyzetet, teremthet olyan helyzetet, amikor a szolgáltatók, tehát az orvosok és a kórházak, hogy mondjam, versenyhelyzetbe kerülnek, tényleges versenyhelyzetbe kerülnek, és a pénztárak jelenléte tudja a beteget, a biztosítottat, annak a vásárlónak a pozíciójába, hogy nem fölhozni, akit magáért azért a pénzért, amit a biztosító vagy a pénztár utána fizet, ezért kell ellátni. Ez az egyik pont.
Magasabb lesz
az orvosnak. Másrészt ez a reform tud tehát olyan helyzetet teremteni, amiről már beszélnek. Amikor nekik utána kell menni, amikor ez a mesterséges hiányhelyzet fokozatosan felszámolódik. És akkor tűnhet el a hálapénz.
Illúziónak tartom a hálapénz nagyon jelentős visszaszorulását. A hálapénz az orvosnak adott fizetés, kiegészítés. Ha korrupciós elemek ki is esnek belőle, a hálapénz motivuma megmarad. A beteg rosszul fizetett orvossal találkozik, és úgy gondolja, hogy neki adni kell.
Hát köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A stúdióban Németh György közgazdász, szociológus és Bauer Tamás közgazdászt hallották.